társadalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai podcast epizódban, és a Music May, vagyis a Zenei Májusnak ez a lezáró epizódja. A hónap során számos zenésszel készítettem interjút, például Molnár Bencével, Ónódival, az Együtt egy zenekarból Pálocska Viktorral és Barkóczi Noémivel, és a mai alkalommal, ami lezárja ezt az egész kis évadot, Szendrői Csabával, az Elefánt zenekarnak az énekes és frontemberével fogok beszélgetni, aki itt van a vonalnak a túlsó oldalán. Üdvözöllek, Sziasztok, Csaba!
Hello! Hello, hello!
És a mai fő fókuszunk az a kérdés lesz, hogy zenésze az, aki költő, illetve hogy a költő az zenésze. Úgyhogy tulajdonképpen így a különböző művészeteknek a határfelületeiről fogunk beszélgetni, hogy zenészet, költészet, vizuális világ. És szintén ebben a podcast epizódban, csak a végén egy nyereményjátékra is hívlak titeket, de annak a részleteiről majd később fogunk beszélni. És nem is húznám annyira a szót, még annyit szeretnék így előjáróban elmondani, a szokásos módon, hogy szeretném bemutatni az interjú vendégemet, és akkor utána szegeznék hozzá egy kérdést. Szendrői Csaba, ugye, mint említettem, az Elefánt Alternatív Rock Zenekarnak az énekes frontembere, és azon kívül, hogy dalszövegeket és verseket is ír, amiket a Tumblr oldalán szokott egyébként közzétenni, 2019-ben még egy verses kötete is megjelent, a Mintha muszáj lenne címmel, sőt, idén is, tehát 2021-ben is megjelent egy kötete, a Dolgok és amik mögöttem vannak címmel. Főként ma egyébként erről fogunk többet beszélni. És hogy egy pár szót ejtsek így a zenéjükről is. Az Elefánt egyébként egy öttagú zenekar, és ugye Csabán kívül még Tóth András, Horváth Bence Ede, Kovács Zoltán és Németh Szabolcs, akik a tagjai. És hát tényleg így a honlapjukon érdemes tájékozódni ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok elismerésben, Artisius díjban, Fonogram díj jelölésben részesültek, több albumuk kikerült 2013 óta, de hogy most így elsősorban nem ilyen általános kérdésekről fogunk beszélgetni, hanem erről a bizonyos költő versus zene kérdéséről. Hogyha esetleg van valami, mivel így kiegészítenéd Csaba az elmondottakat, akkor nyugodtan tedd meg.
Szerintem meg nagyjából korrekt. Az előbb volt valami, ami nem volt pontos, azt hiszem, de már elfelejtettem, hogy mi a szóval valószínűleg nem fontos, hogy pontos legyen. Úgyhogy tök oké. Hello.
Oké. Akkor így az első kérdést hozzád is szegezném így a beszélgetés során, hogy ugye az a fókuszunk, hogy zenésze az, aki költő. És ennek kapcsán szerintem érdekes dolog az, hogy ugye így a művészetek, a zene, az írás, vagy akár, nem tudom, festészet, grafika, milyen spektrumon mozognak neked, és egy korábbi interjúból szeretnék kiindulni, ahol azt nyilatkoztad, hogy te annak a híve vagy, hogy akkor jó egy dalszöveg, hogyha az egyébként így versként is tud működni, vagy funkcionálni. Hogy mit jelent számodra így a zene, meg a vers, vagy így mennyire része a napjaidnak?
Hát nagyon sok mindent köszönhetek a verseknek, azt hiszem már csak abból fakadóan is, hogy mondjuk azt, hogy a zenekar karrierje, vagy úgy egyáltalán ez a sztori, ami velünk van, meg beindult, ez a verseknek köszönhet olyan formában, hogy én az Álmod a Petivel nagyon jó barátságban lettem. Egyrészt a kezdetfejémet, de mi főleg a versek miatt beszélgettünk, akkor még neki se volt igazából álnéven írogatott blogra verseket, meg így egyéb ilyen hasonló eldugott felületek egyelentek meg tudta is, de én már akkor is követtem és szerettem, és igazából, hogyha ez nincs meg, akkor nem leszünk jóba, a Petinek nem tetszik meg a zene, amit csinálunk, nem kezdődik el a Kodály Method, amivel gyakorlatilag a zenekarnak a történet az elindult, úgyhogy ha másért nem is, akkor már csak ezért is erőteljes kötődésem van a versekhez, mindazonáltal, hogy egészen fiatal korom óta írok, és nagyon sok, rengeteg rossz verset írtam, aztán így, amiről beszéltél a 2019-ben megjelent kötet, azon nagyon-nagyon sok rossz versem közül az a pár jó, amit sikerült így a cenzorokon és a cenzorokon, hát ez így nem cenzor, mondjuk a szerkesztőmön is átverekedni. Úgyhogy az első kötet, amiről szó volt, az gyakorlatilag az első 15 évemnek az a kiségű vers, ami vállalható maradt.
Akkor abszolút egy ilyen személyiségfejlesztő, vagy hogy egy ilyen belső funkciót is eltölt az esetedben.
Hát főleg az a korábbi időszak. Most már inkább tartom művészetnek valami olyannak, amivel foglalkoznom kell, ha csinálom, akkor jó kell csinálnom. Ezt meg így az élet hozta valahogy. Én nem, se zenész nem akartam lenni, se költő nem akartam lenni. Nem tudom, hogy vagyok-e bármelyik, mondják rám. Inkább azt mondom, és akkor így mindig mondom, hogy kösz, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ezt meg kell köszönni, hogy az ember zenész vagy költő. De így alakult.
Ha már így beszéltünk a költészetről, akkor így a slam poetryt is felhoznám, mert hogy, ha jól tudom, ebben a világban is így otthonosan mozogsz, vagy mozogtál, sőt, még zsűriztél is. Hogyha...
Csak zsűriztem. Az csak... a durva, hogy mindenki azt hiszi valamiért, hogy én slammer vagyok. Én az életemben nem csináltam slamet, viszont zsűrizni többször is zsűriztem már.
És egyébként...
Sokat hallottam, meg láttam, de soha nem adtam elő így.
És vonzana, vagy így ez a műfaj... így előadás szintjén annyira nem áll közel a szívedhez, hogy mondjuk te legyél a fellépő.
Hát a látszat ellenére annyira nem szeretek amúgy szerepelni, mármint hogy így effektív emberek előtt élőben, és ezért nem. Tehát én megkapom a zenekartól azt a mennyiségű visszajelzést és szeretetet és közönséget, amennyi nekem kell. Ott már egyrészt valószínűleg nem tudnék elég jó lenni ahhoz, akikhez én mérem magamat, másrésztről meg nem kell az a stressz még nekem, hogy verseket, a saját versenyemet is meg kelljen tanulni, de azt, hogy a gémet is elég éppen az én memóriámmal maga biztosan előadni, szóval nem hoztam magamat ilyen helyzetbe. A zsűrizés az más, mert nem kell okosnak lenned, ott más helyet kell okoskodni, az mindig egy hálás szerep.
És ha így definiálnod kéne a zene, a vers és a szlem közötti különbséget, vagy így egyáltalán egy definíciót adni ezekre, akkor így mit mondanál? Mert hogy így én azt érzékelem, hogy így az utóbbi időben egyre inkább szoros ezek között, vagy hogy így nincs egy ilyen nagyon éles határvonal, hogy néha akár mind a két kategóriába is besorolhatnánk bizonyos alkotásokat.
Szerintem a formai megkötöttséghez való, hogy is mondjam, kötöttsége a műfajoknak más. Tehát mondjuk egy dalszöveget nagyon nem tudok, tehát nehéz elképzelni formai megkötöttségek nélkül. Itt most a rímpárokra gondolok, vagy a szabályos verslábakra, versorokra, vagy versszakokra, mert hogy egyszerűen, mivel hogy tartozik hozzá egy ritmus, ezért ott nyilvánvalóan adott mennyiségű szótagszám tud beleférni adott mennyiségű sorba. Ez egy slam poetrynél mondjuk nincs így. Tehát egy slam poetryben te folyószöveget is előadhatsz színházi szinten, vagy színész módjára, úgyhogy attól az még slam poetry, vagy hangokat adhatsz ki magadból, mint egy kukorékolhatsz, teljesen össze-vissza dadaista módon csinálhatsz dolgokat, az inkább egy határmesdjéje szerintem a színháznak. Inkább úgy mondanám, hogy olyasmi, mintha eltáncolna az ember a verset. A slam poetry nekem egy kicsit ez. Ennyi. A költészet, a szavalás és a slam poetry között az a különbség, hogy szerintem a slam poetryben sokkal a gesztikuláció az egy sokkal fontosabb szerepet kap, a mozgás, vagy az előadás mód. Egy klasszikus szavalásnál ott igazából állsz és elmondod a verset jól. A slam poetrynél pedig ennél sokkal jobban előadhatod, hogyha akarod. Mind a mellett, hogy nem is feltétlenül muszáj ugye verseket.
Igen, meg nekem egyébként különösen tetszett ez az eltáncolnád metafora, amit használtál, mert hogy tényleg nagyon így igaz rá.
Igen, azt gondolom, hogy valami olyasmi lehet.
Szintén így a művészet határfelületeinél maradunk még. Ugye a slamről, zenéről, írásról már beszéltünk, viszont így a grafika világához, vagy hát így a vizualitáshoz is kapcsolódsz, mert ugye filmszakon is tanultál korábban. Hogyha így kéne választanod a művészeti irányzatok közül, vagy így a művészet területei közül, hogy van-e olyan, ami a kedvenc, vagy amiben ugye a legeslegjobban ki tudod fejezni magadat, vagy amelyikben a legszívesebben alkotsz, akkor tudnál választani, vagy ez egy így alapvetően értelmezhetetlen a kérdés számodra?
Nem értelmezhetetlen. Hát azt gondolom, hogy énekel, tehát a szöveg együtt dallammal, azaz az éneklés, ugye, az egy elég jó kifejezésmód tud lenni. A zene amúgy is szerintem egy nagyon speciális művészeti forma olyan szempontból, hogy igazából úgy vált ki emberekből érzéseket, hogy gyakorlatilag teljesen más, tehát hogy ellentétes érzelmeket is ki tud váltani egy zene és egy szöveg együtt, mint amit a tartalom közölne alapvetően. Tehát, hogy egy vicces zenére szomorú dalszöveget, hogyha az ember ráénekel, akkor az kiválthatja belőled ezt is, meg azt az érzést is, és nagyon nehéz megmondani szerintem alkotás közben, hogy melyik lesz az, amelyik ez sőt, emberfüggő is az, hogy ez melyik lesz. Egy képnél azért alapvetően, mondjuk, hogyha a festészetet nézzük, akkor egy kicsit egyszerűbb a dolog, mert ott az ábrázol valamit jobb esetben, nem az absztrakt, vagy az elvontabb művészeti ágakat veszük alapul, ott ez nincs meg. Szóval szerintem a zene az a legösszetettebb és az egyik legfurcsább művészeti ág ilyen szempontból a legtöbbféle dolgot tudja kifejezni, és ezután rögtön jön szerintem amúgy a mozgókép, ahol ugye belép még egy dimenzió a hang mellé a kép, aztán persze innentől bele lehet menni a végtelenség, hogy ezek hogyan fűződnek össze, vagy hogy milyen hatása van a hangos filmben például a csendnek, ugye, ami egy külön fejezet gyakorlatilag a tankönyvekben, és ez egy milyen fontos dolog tud lenni. Egyébként, hogy a film lenne valószínűleg a második, amivel nagyon szívesen foglalkoznék, hogyha nem a zenével.
És egyébként így erről jutott eszembe, hogy a zenékhez, ugye, hogyha készül videóklip, az egy hasonló műfaj tulajdonképpen. Azt is nevezhetjük egy ilyen minifilmnek, és mellette van még ugye a zene is, meg a szöveg is, szóval ez már egy ilyen teljes.
Az így van, az egy ilyen szempontból az egy performance, hogyha onnan nézzük. Az egyébként az tök jó lenne, hogyha azzal sokkal többet tudnánk magunknak foglalkozni. Tehát hogy az van, hogy általában, amikor ezek a dolgok megtörténnek, amikor elkészül egy klip, akkor az utóbbi időben inkább az van, hogy keresünk egy olyan stábot, aki elég önállóan tud ezzel foglalkozni, mert nekünk nincs rá idő. Tehát hogy annyi időt elvesz a zene, a stúdiózás, a megjelenések, a mindenféle egyéb dolog, ami egy lemeznél van munka, hogy arra már, hogy mondjuk még heteket agyaljunk együtt egy filmes csapattal, az már a legritkábban van így. Most lehet egyébként, hogy pont összejön most egy következő dalunk, majd megjelenik, ott most éppen a videóklippen agyalgatunk, és most mivel, hogy van ez a helyzet, valószínűleg lesz rá időnk, hogy többet foglalkozzunk együtt a stábbal, akivel ezt készítjük, és ez például tök érdekes.
Ez egy érdekes, mert én azt gondoltam, hogy nagyobb befolyásotok van az egyes videóklippek alá, de hogy akkor ezek szerint ilyen kreatívabb, vagy ilyen szabadabb volt az adott csapatnak a lehetősége arra, hogy mit és hogyan szeretne megvalósítani.
Igyekszünk azért végig kísérni a folyamatot, tehát hogy mondjuk abba mindenki, hogy mondjuk a forgatókönyv lezárásaig alapvetően azért ott vagyunk mindig. Viszont az elkezdésénél már nem feltétlenül, tehát hogyha hoz valaki egy olyan ötletet, ami nekünk tetszik, és abban mondjuk bele kell szólnunk, akkor beleszólunk, tehát hogy nyilván úgy nem készül, hogy mi nem tudjuk, hogy mi lesz, viszont nekünk az nagy segítség nyilván ilyenkor, hogyha a stáb, akivel dolgozunk, az önállóan el tud jutni idáig, meg aztán önállóan tudja a dolgokat leforgatni is. Nyilván van olyan klipünk, amiben sokkal több munkánk volt, ez éppen attól függ, hogy egy milyen formátum, kikkel dolgozunk együtt, meg hogy ez mikor történik épp. De ja, azért van, tehát hogy nyilván igyekszünk úgy csinálni, hogy ne kerüljünk ki semmilyen, amiben a lehető leginkább nem vagyunk benne. De ez nem azt jelenti, hogy egyébként ez nem önálló munkavégzés stáb részéről sokszor.
Filmeket így behoztad, mint egy ilyen téma, és szerintem akkor már így érdemes megragadni ezt, hogy esetleg van-e olyan film, ami nagyon nagy hatást tett rád, vagy ami így inspirált valamire, akár így a zenében is, mert hogy ugye így a határfelületekről beszélünk, szóval szerintem az egyes művészeti ágak tudnak hatással lenni a másikra.
Hát az rengeteg film van, ami hatással volt rám, viszont nagyon nehezen tudnék kiemelni egyet ilyen szempontból. Tehát, hogy mondjuk, aminek kurva jó a zenéje, és mindig is tetszeni fog, az a The Moon című science fictionnek a zenéje. Például az egy ilyen jó tusz, de azt sem mondanám, hogy így kifejezetten hatással volt rám, vagy a 2001 űrodüsszeia. Kifiket fogok valószínűleg nagy részt mondani, mert nagy science fiction fan vagyok, főleg az utóbbi időkben. Úgyhogy ez a világ az, ami nagyon érdekes. Meg egyébként így valószínűleg azért is, mert így olvasás szintjén is inkább a természettudományok felé hajlok, és valószínűleg azért is így az ilyen Asimov-féle gondolkodásmód, meg így ez a jövőbe való tekintésnek ez a formája, hogy mi lenne, ha meg hogyan lehetne.
Akkor például így írás vagy olvasás szempontjából kevésbé olvasol mondjuk így verses köteteket, meg regényeket, mint ilyen tudományos írásokat?
Abszolút, sőt, nem is nem olvasok az utóbbi időben, hanem ilyen podcastokat hallgatok, vagy YouTube csatornákat követek, amik ilyen tematikájúak, és az egy tök praktikus dolog, mert hogy nem tudom, minden este másfél órát szerintem biztos tudja, hogy ilyesmikkel foglalkozom, és ez nagyjából pótolja szerintem azt, hogy olvasnék. Sose volt nagy türelmem az olvasáshoz, és szerintem nagyon sokáig többet is írtam, mint amennyit olvastam, azt azért ez már megfordult, és kéne is olvasnom amúgy, meg szép irodalmat is kéne olvasnom, csak hát ez olyan dolog, hogy nehezen veszi rá az ember magát, és épp nem abban van.
Beszéltünk már sokat írásról, meg különböző művészi tevékenységekről, azt is fontos lenne így tisztázni, hogy akkor mitől lesz valaki egy jó művész, már hogyha van ilyen, vagy hogy ez így értelmezhető. Szerinted így milyen egy jó költő, vagy milyen egy jó zenész, egy jó filmrendező?
Hú, az van, hogy ez szerintem egyrészt nagyon nehéz különválasztani valakinek a személyiségétől. Tehát, hogy az van, hogy kurva sok jó művész van, aki emberileg szerintem hulladék, vagy nem is az, hogy hulladék, hanem, hogy is mondjam, elviselhetetlen. Nekem az kicsit lerombolja a művészi értékét, és ez szomorú egyébként, mert hogy külön kéne tudnom választani, de valahogy azok, akikre én legjobban felnéztem, azok általában emberként is megállták a helyüket, hogy jó emberek voltak, és ez ritkán kerül szóba, szerintem ez egy fontos szempont. Attól, hogy mitől lesz valaki jó, hát vannak ugye az ösztönös művészek, akiknél ezt így nagyon nehéz megmondani, egyszerűen ráéreznek, hogy van valami olyan érzés. Én is egyébként azt hiszem inkább ezek közé tartozom, mint azok közé, akik rengeteget dolgoznak ezen a dolgon. Vagy hát próbálok egyre többet, de hogy elég sokáig eljutottam úgy, hogy ezzel így külön nem kellett foglalkoznom. És akkor vannak azok a művészek, akik meg rengeteg melót tesznek bele abba, hogy ha mondjuk egy festőnél megtanulnak először, nem tudom, fotorealisztikusan festeni, aztán meg elkezdenek fekete kockákat fekete háttérre, és az mégis az övék, és lehetetlen tőlük, és fel lehet ismerni azt, hogy az övék. Szerintem minden művészeti ág egy kicsit másféle odaadást és kompetenciát kíván meg, ezért általában azt szerintem, nem tudom, nagyon nehéz kérdés ez. Az a jó művész, aki úgy tudja önmagát adni, hogy közben nem áldozza be az önkényességnek a művészetét, és közben érdekes tud maradni, és nem követ sémákat. Szerintem ilyen jó művész séma. Ha lenne egy ilyen jó művész szabály, akkor mindenki jó művész lenne, aki művész. Szóval egy jó művésznek ki kell rágni a magából azt, hogy jó tudjon lenni szerintem abban, amit csinál, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt ne ő mondja magáról, hanem szerintem mások mondják róla, hogy jó. És mindemellett legyen annyi önkritikája, hogy ha valamiben nem jó, akkor ne csinálja csak azért, mert ő azt gondolja, hogy jó.
Abszolút ennyi. Egyet tudok érteni, meg reflektálva, amit mondtál, hogy szerintem ezt szerintem is nagyon kevésszer hangsúlyozzuk be, hogy én is úgy gondolom, hogy az a jó művész, akit így emberileg is tudok tisztelni, vagy hogy valami olyan személyiségjeggyel, vagy valamivel rendelkezik, ami így különleges, vagy hogy ami számomra megragadó.
De nem elvárás a tökéletesség, de szerintem attól, hogy valaki művész, ne gondolja azt magára, hogy megtehet olyan dolgokat, amiket amúgy mondjuk más nem tehet meg. Szóval inkább én azt gondolom, hogy tekintsünk a művészre emberként. Persze aztán van az, hogy nagyon sok művész a művészete okán aztán megbicsaklik annyira, vagy törik össze a személyisége annyira, hogy aztán nagyon nehéz vele. Ettől még nem biztos, hogy rossz ember egy művész. Tehát hogyha valaki nagyon elmerül abban, amit csinál, akkor az sokszor ugye rámegy a személyiségének a rovására, de ettől még nem lesz rossz ember. Inkább az a baj, amikor valaki takarózik, és azt mondja, hogy ő művész, és akkor ő megtett dolgokat, az nem művész nyilvánvalóan. Ez eleve szerintem nagyon kevés az a művész, aki magát művésznek tartja.
Igen, igen, ez abszolút így van. Egy kicsit más téma felé eveznénk, ami egyébként már itt szóba is került, ez az inspirációs terület, és szintén egy korábban veled készült interjúban említetted azt, hogy nem biztos, hogy jól ejtem a nevét, de hogy a Murakami nevezetű költő volt rád nagyon nagy hatással, és azon belül is a Kafka a tengerparton című alkotása, és hogy így azt emelted ki ebből, hogy az, ami neked így különösen tetszik, az, hogy így a műveinek nincs tanulsága, és hogy tulajdonképpen ez a lényege az egésznek.
Igen, ő író, amúgy, bocs.
Ja, bocsánat.
semmi baj. És csak hogy nagy versre számítson bárki, aki neki fekszik, mert akkor csalódni fog. És ja, hát ez a Murakami, nem csak Murakami sajátossága, de neki például egy ilyen alapvető jellemzője szerintem. Ez egyébként nagyon sok mindenkit borzasztóan felidegesít, és ezt tök meg tudom érteni, mert azért az ember úgy mindig várja a csattanót, vagy legalább happy vagy happy end, de valami legyen. És ahhoz szerintem kell egy ilyen hozzáállásféleség, hogy ne ezt várd, hanem a történet. Kicsit ez ilyen buddhista filozófia, tudod, hogy így hogy a történet maga az, ami legyen érdekes, és ne arra várj, hogy mi lesz a vége, hanem hogy addig mi történik, meg hogy hogyan.
Igen, ez ilyen életfelfogás is tulajdonképpen, hogy így ne az élet végét várt, hanem így közben élvez lehetőség szerint a dolgokat, úgyhogy igen.
Így van. Meg még Murakaminál, ami szerintem érdekes mindemellett, az ahogy gyönyörűen szépen mossa egybe a fikciót, vagy az ilyen fantázia világot, meg azt a valóságot, amiről ír. Tehát, hogy nem tudod egyértelműen eldönteni sokszor, hogy azok a dolgok, azok mennyire tudnak mondjuk a költői énnel, vagy a főhőssel megtörténni igazából, és hogy kicsit mindig van benne egy olyan misztikum, ami viszont nem csúszik át a meseszerűségbe.
Szerintem valamilyen szinten, vagy lehet, hogy ez csak így én érzékelem, de hogy így a te alkotásaidban is visszaköszön, ha nem is pontosan így ilyen formában, de hogy így jelen van benne.
Igen, azt hiszem ez egy olyan dolog, ami nekem tetszik, és ezt szeretném a saját képemre formálni valamennyire, hogy legyen ennek egy saját verziója nálam, mert ez mindig is érdekes. Most nem csak Murakaminál, hanem bárkinél, aki alkotott.
Kicsit akkor így térjünk is át rád, illetve így erre a mostani kötetre, ami szerintem kicsit ilyen shitpost jellegű, és ha jól tudom egyébként, a szakdolgozatod is így erről a témáról készítetted, úgyhogy így nagyon szakértője vagy a dolognak, úgyhogy először is arra szeretnélek kérni, hogy így írd le a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen, hogy így mi is ez a shitpost, vagy hogy te így hogy találtál erre az irányzatra így rá, meg hogy született meg, hogy akkor így ilyen lesz ez a kötet?
Hát igazából, amiből én írtam a szakdolgozatot egész konkrétan, az ilyen kontentek virális terjedése, ami meg ugye gyakorlatilag a shitpost maga, tehát az olyan jellegű tartalmak, amik mondjuk mémesednek, és úgy terjednek el maguktól emberek között, hogy gyakorlatilag nem az a céljuk, hogy ez megtörténjen, hanem ez maguktól van. És akkor, hogy ez miért tud így lenni, ez hogyan terjed, honnan indul ki, stb. Az, hogy én ezt csinálom, ez végül is valahogy egy olyan hobbi lett, hogy nem tudom, amik a kötetben vannak, mert azt hiszem inkább ez az érdekesebb, nem is az, hogy én egyébként miket posztolok, azok a dolgok, amiket én kiposztoltam az elmúlt 20 évben saját kútfőből fasságok, szó szerint így és leírva, tehát hogy inkább szöveges dolgokra gondoljunk. És egyszer a Simon Marci mondta, hogy én leszek az első, akinek kiadják majd a Facebookját, és végül is gyakorlatilag erre utólag eszméltem rá, hogy igaza lett a Marcinak. Úgyhogy végül is gyakorlatilag az üzenőfalamon történt dolgok vannak szinte csak és kizárólag a kötetben. Talán egy vagy két ilyen rövidebb eszélyszerű novella van benne, ami nem feltétlenül az üzenőfalamra íródott már eleve. Szóval ennek ez a két sajátossága van, az egyik, hogy az összes ott lévő szöveg az Facebook üzenőfalra íródott már eleve, tehát nem az volt, hogy megírtam és kiraktam, hanem eleve is odaírtam. A másik meg, hogy ugye Targrigi csinált hozzá illusztrációkat, szóval a butaságaim illusztrálva belekerültek egy könyvbe, és gyakorlatilag ez a dolgok, és amik mögöttem vannak.
De így rá is akartam külön kérdezni, hogy, mert ugye nagyon fontos, szerintem nagyon alappillére az illusztráció is a könyvnek, szóval hogy anélkül nem is lehetne nagyon Abszolút. Értelmezni. És hogy hogyan alakult ki az, hogy így a Tarbrigit kérted meg erre a feladatra, meg hogyan zajlott így a közös munka ezzel kapcsolatban?
Neki van egy oldala, az engem nem követ senki, és én nagyon-nagyon még az elején felfedeztem magamnak, amikor még csak pár száz követője volt a Briginek, és akkor elkezdtem mindig osztogatni a cuccait, mert nagyon szerettem valahogy, nagyon ügyesen érez rá olyan egyszerű mondatokra, vagy olyan kristálytisztán veszik az eszenciáját bizonyos hétköznapi helyzeteknek, és fogalmazza meg őket, és írja le, és illusztrálja, amiknél sokszor az volt az érzésem, hogy ez akár mondjuk, hogyha én írtam volna, akkor is simán el tudtam volna képzelni, és akkor nyilván adtam magát a dolog, hogy én megcsináltam ilyeneket, de csak úgy, hogy vicc, tehát hogy én sokkal effektíve viccesebb dolgokat írok rá, ő meg inkább ilyen helyzet komikumszerű vicceket ír, vagy ilyen vicces dolgokat talál meg, és akkor megkerestem, hogy ne lenne ehhez kedve, és mondta, hogy dehogy nem. Elmondtam a kiadómnak is, ők is azt mondták, hogy dehogy nem, aztán végül is ugye megtörtént.
És amikor így kitaláltad ezt a koncepciót, hogy te szeretnél egy ilyen kötetet, vagy ez így kirajzolódott benned, akkor így mi volt ezzel a célod, vagy így jelenleg mi a cél, hogy így szórakoztasd az embereket?
nincs, nem volt ilyen kimondott célom soha vele. Kíváncsi voltam, hogy mi történik. Hát ugye Csendrőinek ez az első műve, aki nekem az alter ego énem, akinek hát muszáj volt most már valamit letenni az asztalra, és a célom pusztán a szórakoztatás volt, semmi több. Az, hogy ilyen jól fogy, az a számomra is meglepő egyébként, meg hogy az eladási listákon felkerült már egy az első hétben a top 10-be, vagy nem is tudom, szóval az ilyen meglepő volt, de hát nyilván az emberek nyitottak a hülyeségre, és az egy jó felület erre.
És akkor így most át is eveznénk az előző kötetödre, ha már így az irodalomba, meg így az írás világába elkalauzoltuk a hallgatókat. Szerintem egész más műfajt képviselt ez a kötet. Ez a stilisztikai váltás így a kettő között, ez szándékos volt, vagy ha a jövőben szeretnél még kötetet kiadni, akkor melyik az az irány, ami felé inkább tendálsz, vagy amelyiket jobban szeretnéd?
Nem nagyon van ilyen prioritásbeli különbség. Igazából az egyik is magától készült el, meg a másik is gyakorlatilag olyan szempontból, hogy egyszer csak lett annyi anyag, amivel ezt már meg lehet csinálni, mármint, hogy mind a kettőre igaz ez. Ha muszáj lenne, az nyilván az egy mélyebb lirai dolog, viszont, mint említettem, az egy 10 év munkája, vagy egy 12 év munkája, az a párvers, ami benne van, szóval teljesen más energiákat mozgattak meg, míg mondjuk a dolgok és amit mögöttem vannak, az pedig gyakorlatilag magától megíródott valami, ilyen szempontból jóval inkább, és viccesebb is. Nekem most jobban esik vicces dolgokat csinálni egy kicsit egyébként. A következő tervem az egy esszé, vagy egy novellás kötet egyébként, szóval egyik se, hanem valahol a kettő között. És a regény előtti fázis az, amit most szeretnék.
Ez a részvédről ilyen kísérletezés is, hogy így szereted kipróbálni magadat így új műfajokban, vagy stílusokban, vagy így mindig változik az, hogy mi az, ami most így tetszik, vagy amiben így el szeretnél merülni?
Én azt gondolom, hogy én nagyon lusta regényíró vagyok, aki azért írt verseket, mert azok rövidebbek és könnyebb őket befejezni. Aztán most lett ugye az, amiben gyakorlatilag 1-2-3-4 sorosok vannak, de már nem, hogy is mondjam, verses formában. A következő lesz ugye egy novellás kötet, ahol már egy oldalas folyószövegek vannak, és akkor remélem, hogy előbb-utóbb megtanulok regényt írni, mert hogy ez lenne a cél. Szóval valójában még az van, hogy az a műfaj, ami szerintem nekem a legjobban fekszik, abban még nem is nagyon csináltam, hogy sem maradandót, sem olyat, amit nagyon mutogatnék. Szóval most azon dolgozom egyébként.
A Mintha muszáj lennével kapcsolatban egyébként a beszélgetés elején említetted, hogy te magad úgy gondolod, hogy így van benne egy pár ilyen nagyon erős, meg nagyon jó alkotás, és hogy vannak olyanok, amik így gyengébbek, vagy nem tudom pontosan már, hogy fogalmaztad meg. És tök érdekes, mert én, amikor így összeállítottam az interjút, akkor direkt beemeltem egy ilyet, hogy 2020-ban egy Halmi Tibor nevezetű emberke a Kultmag Dunst felületén egy ilyen kritikát közzétett a köteteddel kapcsolatban, nem tudom, hogy olvastad egyéb, de hogy így ebből kiemeltem sorokat, és hogy tulajdonképpen ugyanazt fogalmazta meg, amit így te is elmondtál, hogy mindenki így kicsit ilyen hiányos, hogy így van, ami ilyen nagyon erős, és hogy van, ami gyengébb. És ezt azért hoztam be, vagy hogy így én egyébként nem feltétlenül értek vele egyet, bár mondjuk így nem vagyok irodalmár, meg ilyesmi, de hogy azért hoztam be, mert szerintem egy kritika az egy ilyen diskurzusnak tök jó alapja tud lenni, hogyha aztán így az alkotó reflektál rá.
Abszolút.
Maga.
Sőt, én azt is gondolom, hogy nem is nagyon lehet már, tehát hogy fejlődni nem nagyon tudsz azzal, hogyha dicsérnek, hogyha... Tehát, hogy alszor én sok önben zavarba vagyok, amikor mondjuk megjelenik valami, és akkor mindenki gratulál hozzá, mert az olyan, hogy ez tök jó, de annyit is mondani, hogy köszönöm, és ennyi. Hogyha megvan egy építőjelegi kritika, akkor azon meg lehet sértődni, meg van, ami rosszul esik, mert te mondjuk kurvára pont neked az a kedvenced, és szerinted azzal dolgoztál a legtöbbet, és az rosszul esik, de mondjuk a kritikáknak egy jelentős része meg olyan, hogy amikor legközelebb mond ennek neki állsz, akkor már máshogy fogod csinálni szerintem. Szóval nincsen ezzel az ég egyet a világon semmi baj, én nem gondolom magamat a világ legjobb költőjének, haladok a saját utamon.
És amit meg itt kiemelt, és így kíváncsi vagyok, hogy neked így mi a véleményed róla, hogy ő például azt mondta, hogy nem feltétlenül érzi beleilleszkedőnek a szövegben ezeket a modern szavakat, hogy mondjuk fotocella, meg hasonló, már nem tudom pontosan mit emelt ki, és hogy nem feltétlenül érzi azt, hogy így beleilleszkedik magába a szövegbe, és hogy nekem ez azért volt érdekes, vagy hogy én ezzel pont nem értettem egyet ezzel a kritikával, mert hogy azt gondolom, hogy a kortárs irodalomban ez alapvetően így jellemző eszköz, és hogy te így erről mit gondolsz?
Szerintem ez abszolút ízlés kérdése. Nekem dalszövegemmel kapcsolatban is fogalmazták már ezt, szóval, hogyha valaki olyan típus, aki nem szereti, hogyha az ilyen, nem tudom, hogyha modern szavak közé kerülnek, mondjuk avittabb szavak, vagy olyanok, amiket kevésbé használunk, és fordítva, akkor az valakit zavar, valakinek meg kifejezetten érdekes, szóval azt gondolom, hogy erre nem lehet nagyon más mit mondani, mint hogy nem tudom, a haveromnak meg pont ez fog tetszeni. Tehát, hogy ez ilyen, ezzel nem foglalkozom, mert ezzel nem tudok mit kezdeni, mert hogyha nekem az áll ahhoz a mondathoz jól, akkor hogyha a szerkesztőm is azt mondja, hogy az oké, akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan az oké. Aztán, hogy mennyire oké, az meg ugye emberfüggő.
Igen, meg egyébként szimpatikus így ez a hozzáállás, amit mondtál, hogy vagy alapvetően ez a gondolatisága ennek, hogy így nyilván minden ember más, szóval, hogy nem is fog tetszeni minden művésznek így az alkotása, és hogy ezért van az, hogy valakit így jobban szeret az ember, valakit meg talán kevésbé, de hogy ez nem írja le a, nem tudom, a művészi mienségét, vagy minőségét.
Ezt hát meg kell hallgatni, meg egyébként ez is egy tipikus olyan dolog, hogy lehet, hogy amikor mondjuk írok már egy verset, akkor ez eszembe jut, és mondjuk háromból egy lehet, hogy kiesik, mert én is azt gondolom, hogy lehet, hogy ez már tényleg nem kell. De a másik kettő meg arra meg azt fogom mondani, hogy de, mert ennek így kell leírva lenni ahhoz, hogy azt mondja, amit én akarok. Nincs fekete-fehérség szerintem ebben a kérdésben, meg kell hallgatni, aztán majd kialakul.
Igen, abszolút egyetértek. Meg amivel... Tulajdonképpen ezzel a témával is már elkezdtük boncolgatni ezt a magas kultúra és popkultúra közti határfelületet, meg így a slam poetry és a vers kapcsán is, amit még így a beszélgetés elején ejtettünk meg. És hogy nekem, engem tökre érdekelne, hogy neked mi a véleményed erről, hogy van-e különbség a kettő között így a 21. században, vagy egyébként létjogosultsága van ezt megkülönböztetni?
A slam poetryt és a költészetet?
Nem, most konkrétan arra gondoltam, hogy így a magas kultúrát, meg a popkultúrát, szóval, hogy ilyen elitebb művészetet, meg ami így a tömegnek szóló.
Hát az van, hogy szerintem ez magát különbözteti meg a művészeti ág, tehát hogy ez nem kell külső, ez nem kell okosnak lenni, tehát hogy látod valami, hogyha kurva sokan hallgatják, nézik, látják, ismerik, akkor az popkultúra, hogyha meg nem, inkább abba kell különbséget tenni szerintem, hogy van olyan popkultúra, ami egyébként nem a tömegeknek készült, de tömegekhez jut el. Az egy érdekesebb dolog, hogyha valamit szeretnék szerintem például, meg mi az elefánttal, akkor az ez, hogy ez hogyan lehet úgy tudatosan csinálni, hogy mindig minőségi dolgot csináljunk, viszont a lehető legtöbb emberhez eljusson, úgyhogy nem áldozunk be tartalmat és igényességet annak érdekében, hogy ez embertömegekhez jusson el.
Igen, igen, pont erre próbáltam rákérdezni, hogy szerintem attól még, hogy valami popkultúra vagy tömegekhez jut el, az abszolút nem azt jelenti, vagy nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor annak nincsen minősége, vagy így művészi értéke. És ez szerintem tök jó, hogyha... Vagy hát, hogy jó, nyilván vannak kivételek, de hogyha van egy ilyen célkitűzés, mint amit mondjuk te is mondtál, az szerintem egy nagyon szép dolog, és abszolút pozitívum.
Hát szerintem az van, hogy azért statisztika meg megfigyelhető, hogy a nagyon ismert és népszerű dolgok nagyon nagy arányban szerintem az alacsony művészeti kategóriába tartoznak, hiszen mondjuk ha puszta szórakoztatást nézzük, ami a legtöbbször mondjuk annyi a funkciója egy zenének, hogy kikapcsolja az embert, és ne kelljen közben gondolkodni, és közben fújja az autókázás közben az arcodat a szél, és ez nagyon sok embert nem zavar, emiatt ez egy jellemző dolog. És kevesebb az olyan, ami mondjuk közben mondjuk mély mondani valóval bír. Nem üti egymást ez a kettő szerintem. Nagyon sokan, mivel pontosan tudják, hogy nem kell mély mondani való ahhoz, hogy népszerű legyen valami, ezért ezen nem foglalkoznak, de ez ugye banda és formáció és produkció kérdése.
Ennek kapcsán emelném be azt, hogy te, mint így egyén, nagyon sokszor osztasz meg így politikai gondolatokat vagy tartalmakat, meg egyébként szerintem így a zenekar is van, hogy bizonyos számaival közvetít ilyen jellegű üzeneteket. Amit egyébként szerintem nagyon helyesen tesz, vagy hogy én látom a jövőt az ilyen típusú kommunikációba, és hogy a kötet is tartalmaz én hasonlókat a dolgok, amik mögöttem vannak.
Hogy... A négy sorosra gondolsz?
Igen. És hogy van benned ezzel kapcsolatban egy ilyen félelem, vagy ilyen felelősségtudat, vagy nem is tudom, hogy lehetne megfogalmazni, ami ez így magával tud hozni.
Szerintem a humor az egy pont olyan eszköz, amivel, hogyha az ember kifejez véleményt, akkor attól az ilyen szempontból a legkevésbé félelmetes, annak is, aki csinálja, meg annak is, aki hallgatja, de én egyébként nem félek attól se, hogy ne humorral fogalmazzak meg bizonyos kritikákat. Szerintem annak van oka félni, aki nem mer kritikát megfogalmazni, mert hogy hosszú távon nyilvánvalóan az a saját maga alatt vágja a fát.
Igen, meg még egy gondolatra így visszakanyarodnék a magas kultúrához, meg a popkultúrához, amiről az előbb beszéltünk, hogy jól olvasgattam ennek a téma kapcsán, és egy hasonló cikk írta, popkultúrában nagyon sokszor lát olyat, hogy ilyen gicses elemek vannak benne, akár mondjuk a zenében, akár egy versben, és hogy kevéssé értékelhető a számára, és hogy ennek kapcsán kérdezném, hogy így neked mit jelent a gicsnek a fogalma, vagy hogy a zenében, versben...
Alapvetően utálom a gicset, viszont azt gondolom, hogy van a gicsnek egy olyan formája, ami vicces, és akkor viszont jó. Mármint, hogy most gondolok itt az olyan gifekre, ahol nem tudom, boldog kávézást kíván egy nagymama, vagy nem tudom, tehát az egy olyan fajta gics, amiközben mondjuk így villognak a kis rózsák a kereten, ami szerintem vicces gics. Annak nem vicces, aki csinálja, ugye, mert gondolom neki az az esztétikus, szóval inkább valójában az a kérdés, hogy a gics az mikor esztétikus és mikor nem, meg hogy kinek. Ez egy bonyolult kérdés. Én alapvetően nem szeretem a gicset és a túlcizelláltságot, nem szeretem a kerti törpéket, de mondjuk nem tudom, a reneszánszban vagy a barokban biztos vannak olyan dolgok, amik megtetszenek, mert azokon meg a kimunkáltságot és a kimunkáltságnak a bonyolultságát és a beletett munkát látom. Szóval van a gics, ami talán a végtelenül kidolgozottságot jelenti, meg van, ami a parasztvakítást, és nyilván a parasztvakító gics az nem jó. Míg a nagyon kimunkált kidolgozott, az meg de.
Abszolút, szerintem így nagyon jól összeszedted, vagy hogy én sem tudnék így mit hozzátenni már. És ahogy így nézem az időt, eléggé lejár lassan a keretünk, úgyhogy zárásként én így azt hoznám be, hogy egy 2019-es interjút meghallgattam veled, ez a Mi van benne egy sorozat, ami így a koronavírus kapcsán készült, és ott kérdezték tőled, hogy mi az, ami jelen pillanatban így foglalkoztat, és akkor mondtad, hogy a halálkérdés, meg a szabadság és a fegyelem közti pólusúság. És ugye ez így változott benned azóta, vagy hogy most így mi van benned?
Egy kicsit azt hiszem a halállal kevésbé foglalkozom, a szabadság, kicsit fegyelmezettebb lettem, meg szabadabb is, úgyhogy végül is azt kell, hogy mondjam, hogy kitartóan foglalkoztam a kérdésekkel, és ha nem is mondom, hogy sikerült megválaszolnom a dolgokat, de legalább már tudom, hogy mik a jó kérdések, amikkel érdemes foglalkozni, meg mik azok a kérdések, amikkel nem. Röviden összefoglalva.
És mik azok, amikkel érdemes?
Hát a mi értekkel nincs értelme foglalkozni, azzal van értelme foglalkozni, hogy mondjuk ki vagyok, meg hogy miért. Miért vagyok én? Azzal van értelme foglalkozni, hogy miért létezem? Bocs, nem, ez most így bonyolult. Szóval a ki vagyok, az egy olyan válasz a miért kérdésre, ami megválaszolható. Mert azt meg tudod válaszolni, hogy azáltal, akinek te születtél, mi a feladatod, és mit kell csinálnod. Erre lehet választ találni. Az, hogy miért élünk alapvetően, meg miért van ez az egész, arra nem fogunk választ kapni, hiszen ez az a kérdés, ami hajtja előre a világot alapvetően.
Ja, ez is az, amire szóval... már így visszareflektálva, egyszer mondtad, hogy így a fejlődésnek a mozgatórugója, úgyhogy igen.
Igen, a ki vagyok én, az egy jó kérdés, a miért vagyok én, az nem jó kérdés. És ebben nagyjából bent van minden.
És itt tényleg nagyon utolsó gondolatként, mi az, amit így elviszel magaddal ebből a kis beszélgetésből, vagy mi az, amit szeretnél itt hagyni még a hallgatóknak?
Foglalkozzanak kevesebbet a halállal, és többet azzal, hogy kik ők. Azt hiszem, és ez lehet, hogy pont az utolsó volt, de talán nem is véletlenül mondtam múltkor sem azt, hogy ez a két kérdés, vagy ez a kérdés foglalkoztat, mert szerintem ezzel mindenkinek foglalkoznia kell.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor ezeket a szép gondolatokat így itt is hagyom a levegőben. És
én is nagyon szépen köszönöm, élveztem a beszélgetést.
Nagyon örülök, hogy sikerült felvenni végül is, és a nyereményjátékot ezt még elmondanám. Ugye a kötet, amiről ma sokat beszélgettünk, a dolgok is, amik mögöttem vannak, azt lehet megnyerni a Bokodilnak az Instagram felületén, amihez megtaláljátok a leírásban a linket. és egy szerencsés nyertes ezzel a könyvvel gazdagodik, mert szerintem nagyon jó könyv, és így tényleg felvidítja az embert, úgyhogy érdemes jelentkezni. Legyen szép napotok, sziasztok!
Hello!